Kedves testvérek, az elmúlt két előadás élvezetes hangvétele és gazdag tartalma után lehet, hogy egy kicsit szárazabb és keményebb eledel következik most, és ezért én előre is elnézést fogok kérni a testvérektől. Nagyon jól kell gazdálkodni az időnkkel, úgyhogy ezért szeretnék rögtön itten belecsapni. A délelőtt folyamán, és természetesen tegnap délután óta egyfolytában egy név szerepel újra meg újra, Luther neve, Martin Luther neve. A következő bő fél órában pedig két név fog újra meg újra elhangzani. Luther életrajzát vagy legfontosabb adatait nem kell bemutatnom. A másik név pedig Vajta Vilmos neve lesz, aki tulajdonképpen a 20. század talán legjelentősebb, vagy egyik legjelentősebb magyar evangélikus teológusa volt. Wagner Vilmos és Lütze Anna fiaként Kecskeméten született 1918-ban. Amikor Ausztriát Németországhoz csatolták, 38. márciusában elhatározta a név magyarosítását, itt lett Vajta. Kecskeméten végezte a gimnáziumot, aztán Sopronban a teológiai tanulmányait is. Raffai püspök úr 40-ben szentelte lelkészé. Volt segédlelkész Soltvadkerten, Pest-Szentlőrincen, Újpesten, volt vallástanár, de hamar ösztöndíjhoz jutott, egy svédországi ösztöndíjhoz 1941-ben a Stockholmi Zeneművészeti Főiskolán tanult, majd az Uppsalai és a Lundi Egyetem teológiai karán folytatott tanulmányokat. Itt Lundban védte meg 1952. decemberében az Istentisztelet teológiája Luthernál című teológiai doktori értekezését, amely, majd fogjuk látni, sokkal több, mint egy teológiai részkérdésnek a vizsgálata. 53-ban, tehát rögtön a tudományos fokozat elérése után a Lundi Egyetem docense lett, 35 éves még ekkor, és megválasztják a Genfi Székhelyi Luteránus Világszövetség teológiai osztályának az igazgatójául. Ebben a tisztségében működött 11 éven át, 1953-tól 64-ig, majd 64-ben ugyancsak a Luteránus Világszövetség által létrehozott Strasburgi Ökumenikus Kutatóintézet professzora és igazgatója lett, és ezt a tisztét töltötte be egészen 1981-ben, ekkor került nyugdíjba. Ő kezdeményezte a Luteránus Világszövetségnél, aztán a később rendszeresen megrendezett Luther kongresszusokat. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, mint ökumenikus megfigyelő, nem a tisztségénél fogva kapott meghívást, hanem személyre szóló meghívás volt a zsebében. De évtizedeken át végzett tudományos kutatásokat, előadásokat, de legalább annyira volt élvezetes gyülekezeti előadások tartója, aki le tudta fordítani a tudomány nyelvét emberek hétköznapi nyelvére is. 1998 októberében halt meg Svédországban. Ennyit talán, hogy tudjuk, ki áll-e mögött a név mögött, Vajta Vilmos. 23 évvel ezelőtt, rövid néhány hónapos herfordi ösztöndíjas időm alatt egy kora délután csöngetett a postás, és egy kis könyvcsomagot nyújtott át, és mint a féle öregecskedő túlkoros diák, aki az ösztöndíjából nem elektronikus kütyüket, ez akkor már nagy divat kezdett lenni, hanem könyvtárat próbált venni és gyűjtögetni magának, megörültem ennek is, mint minden könyvnek. Amikor kinyitottam ezt a könyvet, a belső címlapján két ajánlás fogadott, az egyik nyomtatva, a másik kézírással. Akkor, és talán még sokáig nem tudtam ennek a kincsnek igazi értékét, és mégis örömmel forgattam. Nyomtatva ez volt olvasható, meinen ungarischen Amtsbrüder, az én magyar szolgatársaimnak, vagy szolgálatban társaimnak. És a kézzel írott ajánlás egy Luther idézet vagy mondat 1523-ból, ein neues Lied wir heben an, és a kedves sor utána ifjú Háfenscher Károlynak szeretettel, Vajta Vilmos. A címzéssel, mind a kettővel érintve, találva éreztem magam. És a személyes leírás, amely az új ének megszólaltatására biztatott, erősítést jelentett akkor, amikor éppen a teológia után a zenében próbáltam elmélyülni. A Zeneakadémián akkor nem lehetett még egyházzenét tanulni. Itthon végeztem a Zeneakadémiát, és ott próbáltam egyházzenei ismeretekkel kiegészíteni. Vilmos bácsi, akivel a köszönő sorok nyomán elkezdtem levelezni, nem is tudta, hogy milyen lavinát indított el. Sok mindenről ő tehette el. Két identitás elindult egymás felé, és hamar egymásra talált. A végzett, még fiatal, csengődi lelkész, és a fóton megfertőzött egyházzenész. A teológia és a muzsika szoros kapcsolatba került, és egybe fonódott. Mert bár teljes egészében csak évekkel később gyúrtam át magam a könyvön, a zene és a teológia találkozásából itt született életre szóló program, a liturgia szeretete, művelése, megélése és megmutatása. Persze sok más tényező is gazdagította ezt a folyamatot, de úgy gondolom, amikor kézbe vettem Vajta Vilmos könyvét, eldőlt ez az irány. Mondhatná bárki itt a jelenlévők közül, hogy ez tulajdonképpen magánügy. Hadd mondjam el, hogy nem csak nekem jelentett sokat ez a könyv. Bármilyen istentiszteleti életet érintő alapvető szakirodalmat lapozok fel, az utalások között ott látom Vajta Vilmos művét és nevét. Bármilyen komoly liturgia-teológiai tanulmányt veszek kézbe, a bibliográfiában, az alapművek között ott szerepel Vajta Vilmosé. És bárhol járok, résztvevőként vagy előadóként, liturgikus konferencián, utalás történik-e kötetre. Nem csak az 50-es évek szakirodalmában, Vajta kötete 1952-ben jelent meg, nem csak az evangélikus szakemberek közösségében, de ökumenikus berkekben is, és nem csak az európai, német vagy svéd, de a tengeren túli angol szász liturgusok között is. Vajta Vilmos ugyanis a szakmában az egyik legfontosabb iratot tette le az asztalra. Miért érdekes ennyire ez a könyv? Azért, mert az istentisztelet lényegét próbálja megragadni. Elsősorban nem Lutherről akar írni, hanem arról, hogy Luther egyház tisztító és egyház újító munkája nyomán hogy derült fény a korábban sokféle tévejgés miatt rejtve maradt, homályba veszett igazi istentisztelete. Az istentisztelet titkára, tartalmára, formájára. Luther, mint szerzetes, mint teológiai tanár, mint gyakorló igehirdető pap, nap mint nap találkozott azzal az élménnyel, hogy a teológia és a liturgia egymásra mutatnak, egymásra utalnak, és egymásra épülnek. Számára teológiai szükségszerűség volt, hogy a középkor istentiszteleti életét és az istentisztelet reformációját egymással szembeállítsa, és ebből gyakorlati következtetéseket vonjon le. Luther művei, állítja Vajta Vilmos, megmutatják, hogy Luther teológiája és az istentisztelet reform szorosan összefüggenek. A könyv így vizsgálja azt, hogy a reformátor egész teológiája és az istentisztelet teológiája között milyen rendszeres kapcsolat áll fenn. Egész teológiája hatott az istentiszteletről alkotott véleményére, és az istentisztelet teológiája hatott az egész teológiai gondolkodás módjára és rendszerére. Értsük jól, hiszen Luther nem volt rendszeres és rendszerező teológus. Vajta mindezt úgy teszi, hogy figyelemmel van a mai korok istentiszteleti életére és az istentisztelettel kapcsolatos aktuális kérdésekre. Szeretném aláhúzni, írja a bevezetőjében, hogy senki sem állítja, hogy Luther az istentisztelet teológia minden kérdésére válaszolt volna, és ezzel az istentisztelet teológia mai kérdéseire is. A szerző ezután úgy dolgozza fel a témát, hogy áttekinti a hatalmas Luther irodalmat, és a teljeset látva irányítja rá a vizsgálódás fényét az istentisztelet teológiai kérdésekre. Igehirdetések, előadások, reformátor íratok, asztali beszélgetések gondolatai kerülnek a nagy gyűjtőbe, hogy azután az istentisztelet mágnesével kiemelje a nagy egészből mindazt, ami a témához kapcsolódik. Luther, bár ismerjük néhány konkrétan istentisztelettel foglalkozó munkáját, nem dolgozott ki semmiféle teológiai rendszert, így istentisztelet teológiát sem. De elmélyedve iratainak összességében, és itt végzett Vajta hatalmas munkát, összeáll a kép, és megrajzolható a lutheri liturgika. Két részre tagolja művét, az első rész az istentisztelet teológiájának alapvonatkozásai, a második rész az istentisztelet teológiájának kibontakozása és fejlődése. Az első rész kezdő fejezete hallatlan izgalmas témát vet fel. Istentisztelet és bálvány imádás. A 10 parancsolatról és annak értelmezéséről sokat beszél a reformátor. Az első parancsolat Luther istentisztelet értelmezésében különös nagy hangsúllyal szerepel. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más istentisztelet. Az igazi istentisztelet az első parancsolat betöltése. Aki hitben betölti, az istentiszteletet végez, aki hitetlenségben az első parancsolatnál elesik, bálványimádóvá válik. Harmadik út Luther számára nincs. Vagy Isten, ami Istenünk, az összecseng mindazzal, amit már tegnap hallottuk, vagy Isten, ami Istenünk, azaz az ember bizalmas közösségben él az egyedül igaz Istennel, és akkor minden további nélkül adott az igaz istentisztelet, vagy az igaz Istent hitetlenségben elutasítja, és akkor bármit is tesz, bálványimádásról beszélünk. Isten mindennél jobban félnünk és szeretnünk kell, csak a hitben tudjuk őt megragadni. A hit Luther számára sohasem egy üres formális kifejezés, az élet lényegéhez tartozik. Vagy Isten uralma alatt él az ember hitben, vagy más istenek, bálványok uralkodnak rajta. Isten, hit, bizalom keresztény módon minősített fogalma. Az Isten hit ugyanis mindig Krisztushoz kapcsolódik. Csak Krisztusban és Krisztus által mondhatja az ember Istent az én Istenemnek. A hit pedig csak én Istenemről tud, hiszen Krisztusban lesz nyilvánvalóvá, hogy Isten nem egy önmaga számára létező Isten, hanem értünk Isten, aki az emberekhez fordul, hogy közösségbe lépjen és éljen velünk. Minden, amit Luther a hitről és Istenről, isteni közösségről és vallásról mond, összefügg az istentisztelettel. Nem arról van szó, hogy az ember valamilyen istentiszteletet, kultuszt választ magának, hanem a vallása által benne van egy istentiszteleti viszonyban. Az, hogy valakinek istene van, az azt jelenti, hogy annak istentisztelete van. Az ember hite az istentiszteleti cselekmény. A kettő közvetlenül össze van kötve. Ez az Isten imádására és a bálvány imádása egyaránt vonatkozik. Az igaz hit, aktív, tevékeny hit, amit Krisztus ural, és ami egyben harc az ördög munkáival és a bálvány imádással. Ez pedig már az igaz Isten tisztelet gyakorlása. Így és ezért beszél Luther egyformán a templomi Isten tiszteletről és a hétköznapok tevékenységének Isten tisztelet életéről. Az egyetlen Istennel való közösség, amiben az ember létezhet, az Isten által kínált közösség. Ez a közösség adott abban a világban, amiben Krisztus eljött és testet öltött. Az inkarnáció ezért az Isten tisztelet egyik kulcsfogalma Luther számára. Abban a pillanatban, amikor Luther Istenről beszél, az Isten tiszteletről beszél, ez pedig elválaszthatatlan a Krisztusban megismert Istentől. Ezért az Isten tiszteletnél nem az emberi válaszról, az Istennel való viszonyra történő emberi reakcióról van szó. Ez ugyanis autonóm embert feltételezne, aki a saját maga ura, és eldöntheti, hogy Isten tiszteletet végez-e vagy sem. Ahol Isten a kinyilatkoztatott, Isten velünk valamit tenni akar, ott van Isten tisztelet. Isten tisztelet és kinyilatkoztatás ugyanaz a realitás, Isten és ember közössége földi viszonyok között. És itt jutottunk el a Deus Predicatus és a Deus Cultus fogalmaihoz. Luther szerint Isten cselekedetei mindig igéjével függenek össze, Isten tisztelet elképzelhetetlen az ige kinyilatkoztatása nélkül. A következő fejezetben, amely a Beneficium és Sacrificium címet viseli, Vajta Vilmos az Isten tisztelet igazi titkát világítja meg Luther teológiája alapján. A Krisztus által alapított mise, ajándék, adomány, az a Beneficium, ez pedig szemben áll a katolikus miseáldozat gondolattal, amely jó cselekedet, érdem, szakrifícium. Ez a döntő különbség. Luther nem megújítani akarta az Isten tiszteletet, hanem megmutatni és megélni az igaz Isten tiszteletet, amely mindig Isten ajándéka. Mennyire fontos hát, hogy jól értsük az Isten tisztelet kifejezést, hogy ezt sokszor elmondtam, nem mi tiszteljük az Isten, hanem Isten tisztel meg minket igéjével, rajtunk végzett cselekedeteivel, jelenlétével, Isten ajándékoz meg minket a vele való közösséggel. Vajta Vilmos felhívja a figyelmet arra, hogy Luther miseáldozat elleni küzdelme sajnos olyannyira beárnyékolja a mise liturgiával kapcsolatos gondolatait, hogy sokan megfeledkeznek arról, milyen pozitívan beszélt a reformátor a liturgia szépségéről, gazdagságáról, értékeiről. A mise történetének sokféle hordaléka, ami rárakódott a mise lényegére, Krisztusi eredetére és rendelésére, elhalványítja azokat az értékeket, amiket a reformátor máshol különösen sokat emlegetett. A mise megrontása és a krisztusi útról való letérítése az egyház egyik legnagyobb szégyenfoltja. A kétféle mise, a krisztusi és a római, az Isten képükben térnek el egymástól. Az igazi mise Isten képe a kegyelmes és nem a haragvó Isten. A Krisztus által alapított misében a kegyelmes Isten cselekszik rajtunk, és a megbékélés ajándékát adja, míg a pápa miséje a haragvó Istennel számol, aki megbékélést követel. Luther, mint miséző pap, mindezt a saját bőrén érezte. Az asztali beszélgetésekben arról is szól, hogy szerzetes korában a mise kánonjának olvasásakor úgy megrettent, hogy elhagyta az oltárt és félbeszakította a misét. Csak az előjárója határozott felszólítására fejezte be a misét. Ez a félelem a mise kánonjában megjelenő áldozati gondolattal függött össze. A Krisztus alapította misében azonban nem a mi áldozat bemutatásunk zajlik, hanem Isten legnagyobb ajándékát kapjuk, ez az igazi testamentum. A kísérő mozdulatok, rítusok is erről kell, hogy szóljanak. Az eleváció, ugye a felemelése a szent jegyeknek, ugye rossz kifejezés hallottuk az imént, nem Krisztustól való, de ha az Isten ajándékainak felmutatását jelenti, mondja Luther, akkor megtartható. Az Isten tisztelet ebben az értelemben a hittel és nem a cselekedetekkel függ össze. Nem mi cselekszünk, nem mi mutatjuk be a haragvó Istennek a kiengesztelő áldozatot, hanem Isten ajándékozza nekünk önmagát és benne mindent. Ezt pedig hittel ragadhatjuk meg, azaz rábízzuk magunkat a cselekvő, ajándékozó Istenre. Ezért, amikor Luther a hitről és a cselekedetekről beszél, akkor a mise különböző használati módjait tárja elénk. A hit, amivel megragadjuk Isten ajándékát, és ezzel szemben a cselekedetek, amelyek ki akarják érdemelni Isten ajándékait. Luther határozottan állítja, hogy az egyik a másikat kizárja, vagy hit, vagy cselekedetek. Isten azonban csak a hit igazságát számítja be, fogadja el. Vajta azzal folytatja, hogy a mise rendjére fordítja a figyelmünket, közösségi Isten tiszteletről beszél, missa communionis, és nem magánmiséről, missa privata. A misét Krisztus alapította, és az a teremtő Isten hitben megragadható kegyelmi ajándéka, akkor tehát azt kell elfogadni. Ha pedig Isten cselekszik, akkor az ember elfogadója a művének. Ezért szüksége van a gyülekezetre, amely ezt az adományt befogadja, hogy a prédikáció hallgatóságot, egy hallgató gyülekezetet feltételez. Úgy elképzelhetetlen a keresztelés, vagy az úrvacsora mise az adományokban részesedő gyülekezet nélkül. Luther a mise két fontos, elhagyhatatlan részeként következőket jelöli meg. Először Krisztus művének meghirdetését, ami a legpregnánsabban a szereztetési igékben van összefoglalva. Másodszor a kenyér és a bor szétosztását a gyülekezetben. A két szín alatt történő osztás Luther számára megkérdőjelezhetetlen volt. Az úrvacsorában tehát Krisztus áldozata válik jelenvalóvá. Áldozatról beszél a reformátor, de ez Krisztus megbékélési műve. Luther teremtés hitéje ellentétben áll azzal a gondolatmenettel, hogy a föld kincsei eszközök lehetnek Isten kegyelmének elnyerésében. Nem mi visszük Isten elé, és áldozzuk fel földi javaink valamelyikét, például a kenyeret és a bort, hanem Isten ajándékozza magát nekünk, és ölt testet a földi lét elemeiben. A mise és az inkarnáció, azaz a testet öltés szorosan összetartoznak. Az Isten tisztelet az ajándékozó Isten gyógyulást és üdvösséget hozó adománya gyülekezete számára az ember élet és szenvedő Krisztus által. A gyülekezet hitben részesedik ebben az adományban, és így részese lesz az Istennel való közösségnek is, így válik az Isten tisztelet Krisztus áldozatában való részesedésé. Második nagy részben, ahol Vajta Lutheri Isten tisztelet teológia kibontakozásáról ír, az Isten tiszteletet, Isten cselekedetét mutatja meg. Elsőként az igéről beszél, amelyet Isten a legkülönbözőbb csatornáit felhasználva hirdettet az ő népének. Az ige lendületben van, ugye szereti használni ezt a kifejezést Luther. Ereje, hatékonysága megtapasztalható. Krisztus maga az ige, ő benne, ő általa szól, és mutatkozik be az Isten. Az igében lehet megismerni a mindenhatót. Az ige nyilatkoztatja ki Isten cselekedeteit, amit Isten népével a múltban cselekedett, amit Isten most közöttünk végez, és amit Isten, ha megszólal az ige, létrehoz és megteremt. Amikor pedig az ige megszólal, akkor az egyszerre az üdvösségtörténetet összefoglaló szó, megemlékezés, de egyben teremtő igeként az üdvösségtörténet folytatója. Amit tesz, értünk teszi, Ezt hirdetteti evangéliumában, amely mi ránk, emberekre, maiakra is érvényes. Isten igéje elsőrenden a Szentírásban található, mondja Luther, és az írás Krisztus és az ördög hadszínterévé válik abban a pillanatban, amikor az ember kézbe veszi, hirdeti és magyarázza. Az írás maga is prédikáció, tehát prédikálni kell azért, hogy az legyen, ami az embereknek szóló üzenet. Az igében maga Krisztus harcol mindaz ellen, ami tönkre teszi a világot és az embert. Luther kétféle középkorból átvett istentiszteleti formát vesz figyelembe, amikor az igehirdetés istentiszteletbeli szerepéről szól, az imaórát és a misét. Luther mind a kettő esetében előírja a prédikációt, és nem emlékszik meg csupán az igeolvasással. Luther számára kulcskérdés volt az úrvacsorában Krisztus jelenléte. Erről olvashatunk a következő fejezetekben. A reformátor beszél a mindenütt jelenvalóról, és az értünk a számunkra jelenvalóról. Isten mindenütt jelen van, a mindenütt jelenvaló Istenből részesedik Krisztus. Isten és Krisztus lelki jelenlét az igében, és a hitben jelenti azután az Isten tiszteletben való jelenvalóságát. Az Isten tiszteletben, ahol a gyülekezet megérzi, hogy Krisztus értünk van jelen, értünk jelen való. Ezt Luther külön is, részletesen is kifejti az úrvacsorában való jelenléttel kapcsolatban. Az ige foglalja magában Krisztus jelenvalóságát, a hirdetett igében Isten minden művét kinyilatkoztatja, és az igében zárja magát Krisztus a szentségekbe, a keresztségbe és az úrvacsorába. Veletek vagyok, ígéri a tanítványoknak, és ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az nevemben, ott vagyok én is. Ahol tehát Krisztus testének tagjai az imádságban és az áhítatban együtt vannak, ott van közöttük Krisztus. Ezt a jelenlétet azonban nem tekinthetjük úgy önmagában. Az ige és a szentség az emberekért van jelen. A valóságos jelenlét tehát személyhez kapcsolódó. Krisztus jelenléte jelenlét a hit számára. Nem statikus jelenlét, hanem eseményé válik az igében és a szentségben. Valóságos jelenlét a kenyérben és a borban azonban nem az átlényegítés, az átváltoztatás, ugye a transzubstanciáció használják a szakemberek, által lesz valósága. Luther szemben a középkori skolasztika tanításával az úrvacsora kapcsán nem a transzubstanciáról, hanem a konszubstanciáról beszél, ha egyáltalán Luther gondolkodásába begyömöszölhető a filozófia szubstanciáról, azaz a lényegről szóló skatujájában. Luther számára ugyanis a döntő kérdés nem az volt, hogy hogyan, hanem az, hogy miért van jelen Krisztus. Ezt a kérdést pedig ezzel a formulával válaszolta meg, értünk, a mi üdvösségünkért. A konszekráció Luthernél ígéret. Az, amikor elhangzanak az elemek fölött a szerzési igék, Luther számára Krisztus jelenlétének ígérete hangzik az ige által. Ezért azután nem a pap, a lelkész konszekrál, hanem Krisztus maga, aki megszólal. Ez az én testem, ez az én vérem. Ezek az elemek nem jelek csupán, hanem Krisztus jelenlétének hordozói. Nem csupán kenyér és bor, nem is jelkép, Krisztus teste és vére valósággal. Ezekre mondja az ígéretét, jelen vagyok. Az egyház és azon belül a szolgálók tiszte, hogy Isten ajándékát nyújtsák, az igét hirdessék, a szentségeket kiosszák. Szolgálat másokért, mások számára. Hírvivők kellenek, hogy a hír eljusson, és a hír valóban hír legyen. Isteni hivatal ez, mert ezeken a szolgálatokon keresztül Isten cselekszik a világban. Nem jogosítja fel a viselőit, hogy uralkodjanak, annál inkább arra, hogy szolgáljanak. A következő fejezet ezt a címet viseli, és itt már lassan jutunk a vége fele. Az Isten tisztelet, mint a hit cselekedete. Ez az eddigiekhez képest a másik oldal. Eddig kiderült, hogy Isten cselekedetei összefüggenek a hittel. A hit, mint Isten tisztelet, a hit részesedés Isten művébe, a hit, mint az ige meghallása, hallgatása, a szentségek használata,
ilyen címeket olvasunk a következő szakaszban. Központban tehát a hit áll, a hit, amely elfogadja és befogadja Isten üdvösséges cselekedeteit, megragadja az igében és a szentségekben Krisztus valóságos jelenlétét. A hit az, ami egyedül méltóvá tesz, és a hitetlenség tesz méltatlanná a találkozásra. A szentségek gyakorlata nem a személyes méltóságra épít, hanem Isten cselekedeteire. Vajta Vilmos hosszan foglalkozik Luther teológiájának vizsgálatakor a hívő ember hála áldozatára, erre most hadd ne térjek ki az idő szűke miatt. A harmadik fejezet az istentisztelet rendjével, a ceremóniával, a ritussal foglalkozik. A kérdés ebben a vonatkozásban is az, hogy az egyházi szertartásoknak van-e köze a hit cselekedeteinek istentiszteletéhez. Luther a keresztény hitet, mint szabadságot mutatja be, és a keresztény embert, mint a szabadság emberét. A hit szabadságot jelent minden emberi műtől, cselekedettől, törvényi előírástól, és ezáltal minden egyházi szertartástól. A hit belső embere semmit nem visz az Isten elé, hanem minden Istentől fogad el az evangéliumban rejlő ajándékén. A szabadság tehát abban van, hogy Isten jön hozzá, és nem neki kell építenie az utat Istenhez. Kegyes cselekedetek, vagy istentiszteleti szertartások nem készítenek utat, amelyben csak Krisztus az út. A belső, az új ember tehát nincs kötve semmilyen időhöz, helyhez, emberi intézkedéshez. Az ő istentisztelet az evangélium és a hit. A hit pedig nem külső dolgokból áll, hanem a szív bizodalmából, amelyet Krisztus művére épít. Ezt azonban jól kell értünk. Az emberi dolgoktól szabadok vagyunk, de kötve vagyunk mindahhoz, ami Istentől való, ami Isten kinyilatkoztatása. Nem vagyunk szabadok a külső igétől és a szentsége külső dolgaitól. Isten külső dolgaihoz való emberi kötöttségünk ugyanis a hit szükséges részei és kifejezői annak, hogy a szabadság mindig csak a Krisztushoz való kötöttségben értelmezhető. Innen érthető az, miért és hogyan kritizálta Luther a pápista misét és a kegyes rajongók gyakorlatát egyaránt. A belső ember Isten tiszteletét és a külső, az emberek előtt zajló életét élesen szétválasztotta. Az élet, amit egymás előtt, emberek előtt élünk, sokféle emberi cselekedethez kötődik, ezekhez tartoznak az egyházi szertartások is. Ahogy a keresztény ember cselekvő, aktív ember, emberi művek között éli életét, úgy az Isten tisztelettel kapcsolatban is szüksége van emberi művekre és cselekedetekre, amíg emberek vagyunk, az Isten tisztelet is olyan esemény, ami bizonyos időhöz, napokhoz, konkrét helyhez tartozik. A szentségek kiosztása is a lelkész személyéhez kötött, méghozzá a gyülekezet közösségében, ahol az imádság és az Isten dicséret egy bizonyos viszonylatrendszerbe, kapcsolatrendszerbe helyez minket. Nem is kell idéznem a jól ismert luteri tézist, keresztény ember mindentől szabad, és mindenkinek a szolgálja. A viszonylatokat kell tisztázni. Luther még hozzáteszi, hogy az ember az Isten előtt egy egyedüli személy, de kint a zajos világban egy viszonylatokban létező személy. Person in relatione. Össze van kötve, egybe van zárva embertársaival. Az egyházi szertartásokkal kapcsolatban ez azt jelenti, hogy kötve van annak az Istennel való viszonyunkhoz, kötve vannak az Istennel való viszonyunkhoz, de lényeges feladata van az emberekkel való viszonyunkban. A szertartás eszköz, amivel a hitünket gyakoroljuk, funkciója az, hogy rámutasson a hitre, de semmiképpen sem az, hogy hitet ébreszten. Hitet ugyanis a Szentlélek ébreszt az evangélium által. A szertartás, mondja Luther, előkészíti az építkezés. És itt jön az alapvető kérdés, hogy a szertartás evangélium orientáltságú vagy sem. A külső embernek szüksége van a rendre. A szeretet és a rend összetartozik. A belső emberünk, amely Isten előtt él, szabad minden rendtől, de a külső emberünk az embertárs szeretete érdekében megkívánja a rendet. Külsőrend és a szertartás hit nélkül nem csak üressé, hanem átokká válhat, ezért veszélyes. A hitben azonban ez is áldássá lehet, és az evangélium előkészítőjévé válik. Keresztény ember hitben és szeretetben él. És ez nem valamiféle kompromisszumos középutat jelent a katolikusok és a kegyes rajongók között, hanem azt a megközelítést, amely a teljes valóságot próbálja kifejezni. A hitben Isten előtt szabadság, és a szeretetben az emberek előtt a jó rend. Luther így dolgozott az örökölt évszázados hagyományon, és ezért nem alkotott új liturgiát, a meglevő formákban megtalálta a jó eszközt, ami megtisztítva a torzulásoktól hordozhatja az evangéliumot. Luther szavait olvasom a befejező gondolatok előtt. Istennek legyen hála, ami egyházainkban egy keresztény ember számára meg tudjuk mutatni a helyes keresztény misét, Krisztus alapítása és rendelése szerinti a rend szerint, ahogyan Krisztus és az egyház helyesen gondolja. Meinen ungarischen Amtsbrüder, így hangzik a könyv hivatalos ajánlása. Érthető ez szűkebben is, hogy a magyar szolgatársaimnak, szolgálatban társaimnak, a lelkészi szolgálatban állóknak. De értelmezhető ez az egyetemes papságnak megfelelően minden magyar evangélikusra, gyülekezeti tagra. Egy neves magyar professzor, akire joggal büszkék lehetünk, olyan munkával ajándékozott meg, amely nem egy kis réteg szakmai csemegéje, hanem hitünk alapjait érintő feltáró, bemutató, helyesen értelmező tanulmánya. Jó lenne, a 2017-es reformáció jubileumra magyarul is kézbe adhatnánk. Köszönöm szépen a figyelmet!